folytatjuk a programunkat. Szeretettel köszöntjük körünkben Zila Péter Nagyvárad téri lelkipásztor urat, hogy mondja el előadását.
Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Vannak, akikkel találkoztunk, vannak olyanok, akikkel még nem. A nevem már elhangzott, Zila Péternek hívnak, és a másfél éve a Nagyváradtéri gyülekezet lelkipásztora vagyok. És annyit magamról, hogy én ismerem azt az oldalt is, ahol a testvérek ülnek, mert édesapám közel 30 évig volt Albert Ésán, az ottani gyülekezetnek a gondnoka, és sokat próbáltunk segíteni a gyülekezet életében. Magamról nagyon röviden annyit, hogy két szakmám van, eredetileg én nem akartam lelkipásztor lenni, aztán Isten elhívott az ő szolgálatába, és 23 évesen kezdtem el a teológiát itt Pesten. Először Várra kerültem, ez Vértesaljai Egyházmegyében van, 8 évet ott szolgáltam, azután 9 évet Fóton, Lég Tamás után, és 5 esztendőt Hajdúböszörmény Kálvin téren, és most másfél éve itt vagyok a Nagyvárad téren. És keressük azokat az utakat, amiket Isten készít. Nem mondom, hogy olyan egyszerű, de ezt a testvérek nagyon jól tudják. Nagyon szeretem az egyháztörténelmet, mert sokat tanulhatunk az egyháztörténelemből. Röviden azt mondhatjuk, hogy amikor a reformáció elterjedéséről beszélünk hazánkban, akkor három fő pontot fogunk végignézni. Először is a 16. századról szeretnék általánosságban szólni, egy rövid kitekintést adni Európára, illetve a magyarországi helyzetképet fogjuk látni. Azután második pontként a helvét irány Magyarországon való terjedését, és harmadrészt pedig néhány személyről szeretnék kicsit bővebben szólni, akik a magyarországi képviselői voltak a reformációnak, Sztárai Mihály, Szegedi Kis István, illetve Mélius Juhász Péter, és aztán a kérdéseket is láthatjuk a végén, amiről majd beszélgetni fogunk, vagy ahogyan terveztem. Szabadjon kérni a testvéreket arra, hogy vegyük elő az énekeskönyvünket, és a 368. dicséretünket keressük meg. 368. dicséretünket keressük meg. Ez Szegedi Kis Istvánnak az egyik éneke. Jövel Szentlélek Isten, tarts meg minket ígédben.
Jövel Szentlélek Isten, tarts meg minket ígédben. Ne légyünk sötétségben, maradjunk igaz hitben. Szenteld meg mi szívünket, világosítsd el minket, hogy érthessük igédet, mi édes mesterünket. Adj isteni félelmet és bizonyos értelmet. Ígéddel taníts minket, gerjedj fel mi szívünket. Vigasztald meg elménket, mindenben segíts minket. Öregvítsed hitünket, fáradtass Atyához, és az ő szent fiához. Dicsérhessünk mindnyájan a fényes mennyországban.
Tehát amikor a reformáció elterjedéséről beszélünk hazánkban, és röviden kitekintünk Európára, a következőket láthatjuk. 5. Károly Habsburg császár a spanyol világbirodalom erőire támaszkodhatott. A francia király első Ferenc pedig a törökkel szövetséget kötött, amit egy ideig a római pápa is támogatott. A későbbi éveket azonban a pápa 7. Kelemen és 5. Károly közötti ellentét jellemzi. 5. Károlyt öccse első Ferdinánd követte a trónon. A korszak elején még a Habsburg nagybirodalomról beszélünk, később azonban ez két ágra szakadt, az osztrák, illetve a spanyol ágra. Franciaországot a reformáció tanai következtében is a hugenotta háborúk gyöngítették. A protestáns Anglia viszont erősödött. Hollandia ugyanígy, és ráadásul kivívta a szabadságát Spanyolországgal szemben. Ugyanakkor Magyarország tragédiája mindinkább beteljesedett. A török betört, uralma megszilárdult és egyre tovább terjedt. Ha nagyon egyszerűen kívánunk szólni, akkor azt mondhatjuk, hogy lelki értelemben mindenképpen benne volt a levegőben egy várakozás, vágyakozás, amikor a régi kegyesség már nem volt elegendő. Mondhatjuk azt is, hogy a reformációhoz a talaj elő volt készítve. Hallottunk itt az előbb az áhítatban arról, hogy Isten munkatársai vagyunk, az ő szántóföldje, és hogy van, aki plántál, van, aki öntöz, ebben az időben is így volt. Előkészített talajt láthatunk itt a 16. század elején, 15. század vége, 16. század eleje. Az előreformátorok gyakran az életük odaáldozásával is elvégezték küldetésüket. Egész Európa, de az egyház is készen állt egy nagy váltó állításra, amely az egész társadalmat áthatotta. Ennek többféle eszköze is volt, de leginkább az ige által alakított reformátorok, az ő személyük. A maguk lelkiismereti harcaival. Nagyon érdekes, testvérek, itt álljunk meg egy pillanatra, hogy mi azt gondoljuk, hogy egy Luther Márton, egy Calvin János, egy Bullinger, egy Zwingli, a négy nagy reformátort, hogy említsük, ezek olyan fantasztikus és olyan erőteljes és olyan tökéletes személyiségek voltak, hogy mi ezeknek a nyomába se léphetünk, és szinte följebb emeljük annál, mint amiben ők éltek, és ahogyan éltek. Ugyanakkor nekik megvolt a hihetetlen lelkiismereti harcuk. Jó ez, amire ők eljutottak? Átvihetik ezt? Kiállhatnak mellette? Iszonyatos lelkiismereti harcon mentek keresztül. Lutherről hallottam egy előadásban azt, hogy miközben ő a Wormsi birodalmi gyűlésen kiállt, és azt a híres mondatát mondta, hogy itt állok, és másként nem tehetek, mert a lelkiismeretem az Isten igéjének a fogja. Mi azt képzeljük el, hogy egy ilyen diadalmas, győzelmi kiáltás volt, és aztán a menet csak fölfelé vitt. Állítólag ezután a kiállása és hitvallása után a barátainak és a hittársainak a karjaiba roskadt, mert annyira kimerítette ez a kiállás és ez a lelkiismereti harc. Tehát megvoltak az ő lelkiismereti harcaik és vívódásaik. Azután minden önérdekkel szembeszegülő álhatatosságuk is jellemezte őket. Vagy a kényelmetlen bibliai igazságokat engedelmesen elfogadó és hirdető személyiségük. Szóval testvérek, nehogy azt gondoljuk, hogy ezek kerekasztalnál ülve hátradőlve a fűtött helyiségben kényelmes kerekasztal beszélgetést folytattak. Itt életre, halálra ment a harc. És ezt ők fölvállalták. Ez kényelmetlen volt, és mégis fölvállalták. Ez a csöppet sem könnyű váltó állítás azonban megtörténhetett Isten kegyelméből, az embert visszafordította a forráshoz, az igéhez, magához, Jézus Krisztushoz. És ez mind a mai napig érezteti a hatását. Testvéreim, kell, hogy bátorítson ez bennünket arra, hogy ha mi is fölmerjük vállalni azt, hogy visszafordulunk a forráshoz, egyházaink, gyülekezeteink baját meglátva visszafordulunk a forráshoz, társadalmunk baját meglátva visszatérünk Jézus Krisztushoz, és álhatatosan kiállunk, akkor hosszú távú áldás kísérheti az életünket. Tessék belegondolni abba, hogy micsoda áldás sorozat kísérte Európa életét, Magyarország életét is, és egész Európa életét annak következtében, hogy voltak, akik fölismerték az Isten igazságát a Bibliában, fölmerték vállalni, és álhatatosan kiálltak mellette. Testvérek, mind a mai napig ebből élünk. Nézzük a magyarországi helyzetképet. Erdély területéről majd külön a reformátoroknál, az egyes reformátoroknál fogunk szólni. Miközben a magyar királyok igyekeztek Rómát meggátolni abban, hogy a pápa nevezze ki a főpapokat, a nép tömegei csak immel-ámmal vettek részt a római egyház alkalmain, és ugyanakkor szeretettel csüngtek a pogány népszokásokon. Milyen érdekes, hogy nincs új a nap alatt, amikor rácsodálkozunk arra, hogy a mi magyar népünk sokkal inkább fordul ma is a pogány szertartásokhoz és sokféle pogány megjelenési formához. Ez ugyanúgy jellemezte az akkori kort is. Az Európán belüli gyors információ áramláshoz az is hozzájárult, hogy sok magyar diák tanult külföldi egyetemeken. 1458 és 1490 között, tehát ugye közvetlen a reformációt megelőző fél évszázadban, Krakkóban, Bécsben és Páduában 2280 magyar diák tanult. Ez alatt az 50 év alatt, közel 50 év alatt, vagy 40 év alatt. Meg kell még említeni Prágát, de az olasz, német, francia egyetemeket is. Továbbá az is érdekes, hogy Nyugat- és Észak-Magyarországon, valamint Erdélyben nem csupán német városok, de egész megyényi területeken is éltek már németek. Közöttük aztán később a német nyelvújító, vagy a német nyelvű hitújító írások nem ütköztek nyelvi akadályba. A magyar városokban pedig egész utcákat foglaltak el a francia, olasz, cseh, morva kézművesek. És ők nem csak a saját kultúrájukat és szokásaikat hozták, de például a huszita tanokat. Egyházkritikájukat és megújulási törekvéseiket is, amelyek élénk visszhangra találtak népünk körébe. Tehát még mindig a reformáció előtti időszakban vagyunk, amikor láthatjuk, hogy az elmúlt alkalommal tárgyalt huszita mozgalom milyen hatással volt Magyarországon. A városokba igyekeztek olyan lelkipásztorokat helyezni, tehát az akkori egyház igyekezett olyan lelkipásztorokat helyezni, akik arra is alkalmasak voltak, hogy iskolákat működtessenek és ott tanítsanak. Ugyanakkor a korai humanizmus nem csak a királyi és a püspöki udvarokat érte el, hanem a felsőbb néprétegeket is. Ez egy igen erős elvilágiasodást jelentett, egy könnyed életstílust, aminek következtében akár a király kiskorú rokona, politikai kegyencek, a keresztény hit iránt közönösen viselkedők is betölthettek fontos egyházi pozíciókat. Tehát akkor is érvényesült, hogy kikinek az ismerőse és rokona és támogatója. Országunkban a reformáció gyors elterjedésének okát egyesek abban látják, hogy egyrészt az előreformáció gondolatai már előkészítették a talajt. Másrészt a püspöki kar elesett Mohácson. Állítólag a teljes, akkori egyházi püspöki kar Mohácson elesett. Tehát azok, akik vezették, akik gondolkoztak az egyház jövőjével kapcsolatban, és akik kézben tartották a vezetést, ők ott maradtak a mohácsi csatában, csatamezőn. Harmadrészt a törökkel és Habsburggal két pogány beállítottságú néppel, élet és halál harcot vívó népünk az evangélium felfedezésével felülmúlhatatlan értékű belső erőforrást szoríthatott a szívéhez. Testvérek, miközben a mi népünk a létéért küzdött, aközben fölhangzott a magyar reformátorok ajkán az, hogy az Isten szereti a mi népünket. Annak ellenére, hogy a mi népünk sokkal inkább a pogány dolgok felé fordult oda, ennek ellenére mégis látja a bűneinket, s azok miatt engedte ránk a bajokat, de szeret bennünket. Tessék belegondolni, hogy micsoda bátorítás, micsoda vigasztalás, micsoda hihetetlen erőforrást jelentett ez az akkor élő eleinknek. A reformációt tehát az említett események is siettették, de a kevésbé ismert előreformátorok is, akik hűségesen prédikáltak, hivatásukat komolyan vették és józanul mérlegeltek. E kevesek közül meg kell említeni a gyulafehérvári székes káptalanban élőket és munkálkodókat, közülük is Kálmáncsehi Sánta Mártont. Őrá még majd vissza fogunk térni. A külföldről hazatérő diákok, akik kint beszerezhették a röplapokat, könyvecskéket. Képesek voltak nem csak baráti és családi, hanem szélesebb körben is ismerté tenni a hitújító gondolatokat, tanításokat. De ebben az időben Budán munkálkodók is sokat tettek. Grineus Simon, aki 1518 és 25 között itt élt, otthagyva a bécsi egyetem tanszékét, hogy itt Budán tanár és könyvtáros legyen, azután Henkel János, aki először Lőcse, majd Kassa plébánosa volt, de Budára hívták őt. Még Luther fellépése előtt megtaláljuk írásaiban, Henkel írásaiban a reformációt sürgető előreformátori gondolatokat. Az ifjú király nevelését az a brandenburgi György tartotta kézben, aki 1528-ban erélyesen hajtja végre a Brandenburg-Ansbachban a tartományi reformációt és a kegyes melléknevet kapta. Tehát nagyon jó látni azt is, hogy több szálat mozgat Isten annak érdekében, hogy a reformáció elérje hazánkat, és ott munkálkodik Budán is. Bocsánat, itt munkálkodik Budán is, mert hogy Budán vagyunk. De tessék belegondolni, hogy a Habsburg királyi házon belül is. Ha jól emlékszem a nevére, Habsburg Mária Lutherrel kapcsolatot tartott. Lutherrel kapcsolatot tartott és levelezett. Nagyon nagy dolgok ezek, testvérek, amikor Isten munkájában azt látjuk, hogy nincs határ. Ő képes királyokat megszólítani, ugye a példabeszédek könyvében azt olvassuk, hogy odahajtja a királyok szívét, ahogy ahova akarja, odafordítja. Fantasztikus dolog ez. És plébánosokat, akik azelőtt ugye a római egyháznak a nem csak a szolgái, de a kiszolgálói voltak, egyszerűen fölindít arra, hogy fölismerjék az evangéliumnak a lényegét. Nem a hierarchiát építik tovább, hanem az evangéliumot kezdik el hirdetni. Árnyalja a reformáció koráról alkotott képet, hogy az egyházon belül nem csak az elvilágiasodás jelentkezett, hanem a rendkívül éles pápa kritika is. 1524 és 25-ben a soproni szószékről olyan éles hangú kritika hangzott el, hogy királyi biztosoknak kell érkezni a városba, és kivizsgálni az egész eseményt. Nagyszebenben már kisebbségbe került a konzervatív egyházi vezetés. A felső magyarországi német lakta vidékről megindulnak a fiatalok Wittenbergbe és más helyekre, hogy hozzák a tiszta tanítást. Az ország többi része azonban csak azon a hamis tükrön keresztül ismerheti a reformáció tanításait, amit a hatalmához ragaszkodó egyház adott a népnek. Tehát ők elmondták, hogy ezek az eretnekek milyen galátságokat tanítanak. Tehát nagyon sokakhoz így jut el a reformáció híre. A magyar nemesség aggodalommal szemlélte az akarat gyenge ifjú királyt, látta az ő tekintélyének hanyatlását, azt a német környezetet, amely körülvette a királyt, és a bajok egyik okát az eretnek Luther barát környezetnek tulajdonította. Tehát amit mi egyik oldalról láttunk, hogy Isten mozgatta ezeket a szálakat, hogy a király körül ott legyenek az evangélium képviselői, azt a magyar nemesség negatívumként éli meg, vagy negatívumként látja és értékeli. Ezért a német behatolást politikai és szellemi síkon egyaránt igyekeztek megakadályozni. Az országgyűlésben kemény törvényeket hoztak. 1523-ban az eretnekekre fej- és jószágvesztést, 25-ben mágia halált mondtak ki. Grineusnak el kell menekülnie az országból, a két budai lelkét letartóztatják, és csak nem egy évig tartják őket fogva, de itt-ott a mágia tüze is fellobban. Itt is jól érzékelhető azonban a kettősség. Verbőci István 1521-ben ezen a bizonyos említett, a már említett Wormsi birodalmi gyűlésen lakomát szervezett Luther tiszteletére, azért, hogy a fehér asztal mellett rábeszélje a reformátort tanainak a visszavonására. Ugyanakkor a reformációnak már a mohácsi vész előtt is támadtak hazánkban befolyásos oltalmazói. Tehát láthatjuk ezt a kettősséget, ezt a harcot. Az egyház történészek tudnak egy iratról, amely állítólag 1525-ben Budán íródott, és helvét irányú úrvacsora tant képvisel. Ezek szerint nem csak Luther, hanem Zwingli tanai is igen korán eljutottak hozzánk. A mohácsi csata nem csak azt eredményezte, hogy a törökök előtt szabad préda legyen az ország déli és középső területe, hanem azt is, hogy a két király jelölt egymást licitálják felül. A testvérek, ez is egy döbbenetes megfigyelés a magyar népünkkel kapcsolatban, hogy miközben például ugye azt halljuk, hogy ha Japánban valami baj van, ők összezárnak és összefognak. A mohácsi vész után a két király jelölt egymással licitál rá. És azon fáradoznak, hogy a királyi udvar minél fényűzőbb legyen, hogy átcsalogassák a másiknak a táborából a főurakat, bizonyos dolgokat is ígérve akár nekik, pozíciókat vagy területeket, vagy bármi mást. Nem az összezárás, nem az összefogás, hanem ez az erkölcstelen magatartás jellemzi. Eközben egyes főurak ide vagy oda pártolnak, mások pedig a parasztokat, polgárokat rabolják ki, és a megüresedett egyházi javadalmakra is ráteszik a kezüket. Szellemileg, lelkileg teljesen megérett a helyzet a reformációra. a népnek a saját királyától és uraitól kell féltenie az országot, az erkölcsi romlás és a durva önzés jellemző minden szinten. És miközben életveszedelemben volt népünk, felhangzott az evangélium tiszta tanítása. A kegyelemről, a hit erejéről, az igazságról, a tiszta életről, az üdvbizonyosságról, hogyha Isten gyermekeit befejezi a pályafutását, akkor vár rá egy mennyei otthon. Azt énekeltük itt Szegedi Kis István énekében, hogy téged az atyával és az ő szent fiával dicsérhessünk mindnyájan a fényes mennyországban. Ők így készültek. Őket ez a gondolat erősítette és bátorította. De ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy félelmetes erővel hangzott a magyar reformátorok ajkán az ítélet is. Az Isten ítélő szava is. Hogy tudnélik, mindaz a csapás, amely érte a nemzetünket, ez bűneinknek a következménye. Bűneinknek a következménye. Ha a nép vezetőivel együtt megtér, Istennek van hatalma levenni a pogány igát rólunk. Az ige egyszerűen felindította a szíveket, meggyőzte az embereket, és bűnbánatra juttatta őket, élő közösségekbe gyűjtötte őket össze, és képessé tette őket a közösség ápolására, a felelősség teljes cselekvésre. Itt látjuk, hogy miközben az emberi indulat ugye azon fáradozik, hogy minden hatalmat nekem, aközben Isten lelke képes elvégezni, hogy a közösség legyen a fontos. Az Úr Jézus Krisztussal való közösség, és az egymással való közösség. Az ige félelmetes sebességgel végzi a maga munkáját. 1546-tól a török hódoltság területén már jelentős központjai vannak a reformációnak. 1551-től már egyházkerületet szerveznek, püspököt választanak. 1590-es években az ország több mint 90%-a protestáns, Pázmány Péter szerint is. Tehát amikor az ellenreformáció vezetője ezt állapítja meg, akkor ezt tényként fogadhatjuk el. Az előzetes gondolatok után, amikor Európára és magyarországi helyzetképre tekintettünk ki, nézzük, hogy a helvét irány hogyan munkálkodik Magyarországon. Az 1550-es évek elejétől egyre erősebbé vált az az irány, amely már nem Luther befolyása alatt állt, hanem Bullinger és Calvin ihletése alatt. Három jellemző vonása van ennek: a szertartások helvét szellemű egyszerűsítése, a helvét irányú úrvacsoratlan és a Luther ellenes polémia. Az úrvacsoratlant leghatározottabban a már említett Kálmán csehi Sánta Márton képviselte először, aki 1551. február 27-e óta Debrecenben működött. Mellesleg Debrecen és környéke igen erősen ellenállt először a helvét iránynak. Ez is engem magam is megdöbbentett, ahogyan utána olvastam ennek. A konzervatívok Püspök Latányban tartottak zsinatot, ahol kiátkozták Kálmán csehit, ő azonban viszont kiátkozta őket. Kálmán csehiről 1552-ben Draskovics György nagyváradi kanonok írja a következőket, hogy Kálmán csehi szerint a sákramentum nem csupán jel, hanem a jelzett dolognak közlése is történik a Szentlélek által. De mivel Krisztus teste és vére nincs jelen a jegyekben, ő nem viseltetik, tudnélik Kálmán Csehi, nem viseltetik különös tisztelettel az úrvacsorai jegyek iránt. Sőt, az oltárt sem tartja fontosnak, azt akár egy egyszerű faasztal is helyettesítheti. A papi öltözéket végképp megvetette. Kálmán Csehi támogatója Petrovics Péter, majd az új fő István Varkocs Tamás, aminek következtében több pápás hithez ragaszkodó plébánost elűztek a reformáció képviselői Nagyvárad környékéről, a templomokból pedig eltávolították az oltárokat. Mivel a Ferdinánd pártiak és a Habsburgok 1553-ban visszafoglalták Nagyváradot, Kálmán Csehinek menekülnie kellett. 1554. március 13-án összehívták az óvári zsinatot. Ezen kompromisszum született, hiszen a törvényben bizonyos türelmet élvező luteri irányig fejlesztették vissza a szertartásokat. Tehát már eljutottak a helvét irányú gondolkozásra és azoknak a megvalósítására sok tekintetben, de mivel ezt a törvény tiltotta, és az úgynevezett mérsékelt vagy konzervatív luteri irányt engedélyezte, azt mondták, hogy akkor ide visszamegyünk. Ide visszafejlesztik a szertartási reformokat. Ennek következtében elhatározták például, hogy egységesen az ostját használják az úrvacsoraosztáskor. Ismét gyakorolják a gyónást, megülik az azelőtti ünnepeket, és a világi hatóság jogának tekintik az oltárok eltávolítását. Az úrvacsora kérdésében is egy közvetítő álláspontot fogadtak el, kicserélve a helvét kifejezéshez legkevésbé illő szavakat. Tehát egy igazi harc volt ott. Volt egyfajta szokás, ugye jött a kálvinista helvét fölfogás, azok jellemző kifejezéseivel, és a kettőt egy kompromisszum következtében összedolgozták. Mivel azonban ez egy kompromisszum volt, ezzel egyik fél sem volt igazán megelégedve, és ennek különböző következményei is lettek. Amikor azonban egy év múlva Ferdinánd kénytelen volt kivonni a Habsburg hadakat Erdélyből és Tiszántúlról, ezeknek védelmét Petrovics seregei látták el, és Erdélyben visszaállt János Zsigmond fejedelemsége. Kálmán Csehi visszatért Debrecenbe, s hamarosan Debrecen és Gyula környéke, de Szatmár és Bereg is csatlakozott a helvény irányhoz. 1557-ben a mai tiszántúli egyházkerület nagy részének minden lelkésze közös helvét irányú úrvacsoratant fogadott el. Kálmán Csehi Debrecenben meghalt. Munkáját Szegedi Gergely és Mélius Juhász Péter vitték tovább. Ami azonban fontos még, hogy Tiszántúl és Erdély képviselői 1559 nyarán Nagyváradon üléseztek, majd megegyezésüket írásba foglalták, november 1-én egy idézet, a keresztény tanítók mind egész Magyarországból, mind Erdélyből Marosvásárhelyen. Az itt elfogadott, idézet bezárva, az itt elfogadott első magyar nyelvű hitvallás fennmaradt, amelynek címe, szintén idézet, az Úrnak vacsorájáról való közönséges keresztény hitvallás. És ez fantasztikus, hogy ez magyar nyelven, 1559-ben. Ez kimondja, szintén idézet, a Krisztus Jézussal való részesülésünknek a csatornája a Szentlélek, ki által minden javait is reánk tölti, és velünk közli Krisztus Jézus. Idézet bezárva. Miről is szól ez tulajdonképpen? Miért olyan nagyon fontos ez a mondat? Miért emelik ki az egyháztörténészek? Azért, mert Krisztus a hitvallás szerint, és hát nyilván az ige szerint, amely ugye mindig tehát a hitvallás mindig az Isten igéjére épül, nem az evés és az ivás útján, mint a pápás egyháznál, vagy Luthernél, nem is egyedül hit útján, mint Zwinglinél, hanem hit útján a Szentlélek munkájának következtében lesz az úrvacsorázó lelki tápláléka. Tehát, hogy tudnélik, nem automatikusan, nem ahogyan mondták a dogmatikusok, hogy nem önmagában hat, sem a keresztség, sem az úrvacsora, nem önmagában hat, nem azért, mert esszük vagy isszuk az úrvacsora jegyeit, és nem is csupán azért, mert mi hiszünk abban, hogy ez így történt, hanem azért, mert közben az Isten szent lelke munkálkodik. Tehát nem csak a jelzett dolgokról van szó, hanem az Isten szent lelke végzi bennünk a maga munkáját. Testvérek, azóta is ezt valljuk, hogy amikor mi magunkhoz vesszük az úrvacsora jegyeit, akkor nem csupán egy falat kenyeret és nem csupán egy korty bort veszünk magunkhoz, hanem közben Isten szent lelke titokzatosan munkálkodik bennünk. Emlékeztet bennünket az igére, Isten elkötelezésére, hogy ő elkötelezte magát az ő népe mellett. Olyan világosan megfogalmazták ezek az atyáink, ezek az eleink. Most nézzük a reformáció magyarországi képviselőit, közülük is néhányat, név szerint, szám szerint hármat, név szerint Szárai Mihályt, Szegedi Kis Istvánt és Mélius Juhász Pétert. Nézzük Szárai Mihály életét röviden. Tanulmányait Páduában fejezte be magiszteri címmel. Ferences rendi szerzetesként működött Pálóci, zempléni főispán és nagybirtokos udvarában, Sárospatakon. 5526-ban elkísérte Mohácsra, ahol Pálóci elesett, de Szárai életben maradt. Ezután csak 1544-ben tudunk róla újra, amikor is a következő levelet írja. Idézet. Teljes 7 éve, hogy Isten akaratából Laskó városában, Alsó-Baranyában, török uralom alatt hozzákezdtem Isten igéjének hirdetéséhez. Azóta a Duna és Dráva innenső és túlsó oldalán 120 gyülekezetet alapítottam a Szentléleknek, továbbá azoknak a testvéreknek a segítségével, akik oda siettek az érett, sőt már túl érett termés aratására. Mindezekben a gyülekezetekben Isten igéjét egyazon értelemben hirdetik és kapják, mégpedig olyan tisztaságban, hogy sokan azt állítják, hogy olyan területeken sem találnak jobban megszervezett egyházakat, ahol az Isten igéje már csaknem 30 év óta hirdettetik. Idézet bezárva. Nagyon érdekes látni egyébként, testvérek, azt, ahogyan a magyar reformátorok látták az ő küldetésüket, Istentől való elhívottságukat és küldetésüket. Ebből az utolsó mondatból is, hogy 30 éve hirdettetik az evangélium, csöndbe tegyünk fel egy kérdést. Addig mi volt? Tetszenek érteni? Tehát tudatosítják a népben, hogy addig nem az evangélium hirdettetett, addig működtették a, bocsánatot kérek az idegen szóért és nem idevaló szóért, az erklit. Az egyházi gépezet működött, de nem az evangélium hirdettetett. Őket pedig Isten mire hívta el? Arra, hogy fölismerve az evangélium tisztaságát, fölismerve az evangélium nagyszerűségét és egyedi voltát, ezt hirdessék. És erre tették föl az életüket. Természetesen ezeknek a gyülekezeteknek a megszervezése, illetve megújítása nem ellenállás nélkül történt. nagyon egyszerűen és határozottan fogalmazta meg a papsággal kapcsolatos kritikáját Sztáray. Idézett Sztáray iskola drámájából, aminek az a címe, hogy az igaz papság tüköre. Az igaz papság tüköre. Mostantól kezdve hivalkodó, tudatlan papokat nem akarunk tartani. Nem tűrjük tovább, hogy minden tudatlannak a fejét megnyíritek, és aztán pénzért pappá teszitek, hanem azt akarjuk, hogy aki érdemli a papságot, azt pénz nélkül pappá tegyétek. Aki pedig nem érdemli, azt csépre, kapára, kaszára, kalapácsra, avagy kaptárra igazítsátok. Idézet bezárva. Természetesen az ilyen határozott prédikációk nem csak az egyszerű népet mozgatták meg, hanem a római papságot is. Működésének kezdetén esténként, amikor eltávozóban volt otthonról, mivel szintén kopasz volt, vagy gyér volt a haja, egy botra szúrt tököt dugott ki az ajtónyíláson, amit nem egyszer szétvertek. Az ige azonban hamarosan elvégezte a maga munkáját, a nép mellé állt, és a régi egyház papjai kénytelenek voltak a területet feladni. Amit a nép nem tudott elolvasni, azt prédikációi színdarabjai mellett énekek és versek által tanított meg. De nagyon fontosnak tartotta az iskolát is. Laskón, majd Tolnában az általa reformált gyülekezeteknek esperese lett. Amikor az 1550-es években kiéleződött a vita a luteri és a kálvini irány között, ő szertartásaiban luteri volt, az úrvacsorában azonban nem követte Luther tanítását. Ez a magatartása azonban sem a luteránus, sem a helvét irány hangadóinak nem volt elég. Békére törekvését határozatlanságnak minősítették. Életfelfogását a gyakorlatiasság jellemezte. Ige hirdetéseiben evangélizált és lelki gondozott. Evangélizált és lelki gondozott. 1560 táján Gyulán, majd ezután Sárospatakon munkálkodott. A helvét irány türelmetlensége miatt azonban el kellett mennie Patakról és az enyingi török család segítségével Pápán talált munkahelyet. 1574-ben sikertelenül pályázott Sopronba, rá egy évre azonban befejezte igen gazdag és céltudatos, de egyáltalán nem könnyű földi pályafutását, és 1575-ben hazatért megváltó úrához. Szegedi Kis István. 1505-től 1572-ig élt. Miközben szegedi nevelőnek, egyház kormányzónak és igehirdetőnek is nagy volt, mégis leginkább ő rá, mint tudós teológusra emlékeztetünk. Lippán, Gyulán, majd Bécsben tanult. Ezt folytatta Krakkóban is, de ott később okított is. Miután hazatért, Gyulán és Lippán tanított, majd 1543-tól Wittenbergbe találjuk, ahol doktorált. Egy év múlva már a Csanádi iskola élén munkálkodott. Itt éri élete első igazán nehéz megpróbáltatása. Fráter György, váradi püspök, Perusicsot küldte Szegedi ellen. A zsoldosok összeverték Szegedi Kis Istvánt, akinek azonban nem ez fájt a legjobban, hanem az, hogy spórolt pénzén összevásárolt több mint 200 kötetétől megfosztották. Tessék belegondolni, hogy abban az időben milyen kincs lehetett 200 kötet. És neki nem az fájt legjobban, hogy fagyba főbe verték, hanem az, hogy oda lett az írás. Az írás magyarázatok oda lettek. Ő azonban nem adta föl az evangélium képviseletét. Szenvedéseit kiválasztottsága jelének értékelte. Még egyszer mondom, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mondat. Szenvedéseit kiválasztottsága jelének értékelte. Emlékezett Jézus Krisztusnak arra a mondatára, hogyha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak majd. Nem nagyobb a tanítvány az ő mesterénél. Előbb Gyulán, Szegléden, majd Makón fáradozott azon, hogy az iskolákat színvonalassabbá tegye. 1548-tól Temesváron dolgozott, ahol Petrovics Péter, János Zsigmond hadvezére és egyik gyámja egy magasabb fokú tanintézet kiépítésén fáradozott. Itt munkatársaival igen gazdag, egyházi és szellemi életet bontakoztatott ki. Szeged, Makó, Arad és Temesvár között 1549 és 50 egyházkerületet építettek ki, kánonokat alkottak, törvényeket, püspökké választották Gönczi Mátét. Amikor azonban 1551-ben Petrovics Temesvárt feladta, és átadta a Habsburg király emberének, Losonczi Istvánnak, ő a helvét irányú magyar reformáció élenjáróit elüldözte onnét, tudnélik Losonczi. Ezzel azonban azt segítette elő, hogy mint annak idején Jeruzsálemből az apostolokat szétszórta az üldözés, és ők vitték szerte az országban, Jeruzsálemből szétszóratva vitték szerte az országban az evangéliumot, ugyanígy szegedi és munkatársai is vitték tovább a tiszta igét, a tanítást. Szegedi előbb Mezőtúron, majd Békésen működött. Békés városában. Biztos Békésen is, hogyha hagyták Békésen működni, de Békés városában működött tovább. Ez utóbbi helyen Ferdinánd katonái rátörtek, ez volt a második megpróbáltatása. Mindenéből kifosztották, és az életét is csak nagy üggyel bajjal tudta megmenteni. Szegedi áttette székhelyét a sztárai által reformált vidékre, a török által megszállt dél- és délnyugati területre. Miután sztárai lelkészé szentelte őt, eddig nem volt ugyanis lelkészé szentelve, Laskón lett lelkipásztor, majd hamarosan megválasztották őt az egész reformált egyházvidék szuperintendensévé, vagyis püspökévé. Teológiai irányultsága helvét, de liturgia kérdésében tartózkodó, és így együtt tudott dolgozni a konzervatív sztáraival. 1558-ban Kálmáncsán vállalt lelkészi szolgálatot, itt érte őt élete harmadik nagy megpróbáltatása. Amikor 1661-ben a gyülekezetet arra tanította, hogy az idegen nevek helyett adjanak szép magyar bibliai neveket, nagyon érdekes, hogy ebben az időben az egész országban, illetve a reformált területeken az ilyen szép magyar nevek, mint Mózes, Illés és a többi bibliai név teljesen elterjedt. És erre tanítja a népet ő is. Egy példát hozott elő, mert például az Orsolya, vagyis Ursula név egy kis nőstény medvét jelent. Ezt azonban Fúria Albert, Orsolya nevű felesége magára vette, és férjét rábírta, hogy hamis vádak alapján, hogy tudnélik a török ellen kémjelentéseket tesz a magyar várakban, Szegedit elvitette. A szószékről Kaposvárra, Pécsre, majd Szolnokra viszik rabságba, ahol nehéz láncokban, testén ütések nyomaival megjelenhetett a nép előtt, sőt, prédikálhatott is. Tessék belegondolni, testvérek, azért micsoda megaláztatás. Egy ilyen kaliberű embernek megengedik azt, hogy súlyos láncok között akár prédikálhasson is a népnek. De ő ezt megtette. A szabadulása érdekében személyesen közben járó Mélius Juhász Pétert is majdnem elfogta a szolnoki bég, s közben a váltságdíjat egyre följebb srófolta, már 1200 tallérnál tartottak. A református vidékeket először a szabadítására tett gyűjtés kovácsolta össze. Nagyon érdekes, hogy addig elszigetelten élnek a magyar reformált vidékek egymástól. Tudjuk, hogy szervezetileg csak 1881-ben alakul meg a reformált egyházak, egyház kerületek között az unió, a szövetség, de először ez a megpróbáltatás kovácsolta össze, elkezdtek az egész országban gyűjteni Szegedi Kis István kiszabadítására. Amikor már 800 tallér együtt volt, azt Mező Ferenc ráckevei törzsér egészítette ki. Ő az időközben gyermekszülés közben meghalt felesége végakaratának tett eleget, aki Szolnokon hallgatta Szegedi Kis István. Tehát ez az asszony Mező Ferencné hallgatta Szolnokon Szegedi Kis István prédikációját, hitelesnek találta azt, amit mondott, és arra kérte a férjét, hogy mindent mozgósítson meg annak érdekében, hogy Szegedit kiszabadítsánk. És a hátra levő 400 tallért Mező Ferenc adta oda. Ennek az időközben meghalt feleségnek az utolsó kívánsága az volt, hogy hadd lehessen Szegedi Ráckeve prédikátora. Aztán így kerül ő oda Ráckevére, és Keviben munkálkodik tovább. Annak idején így nevezték. A Duna melletti reformált gyülekezeteket, mint szuperintendens is, püspök is kormányozta. E munkája mellett szorgalmasan teológizált, és annak minden ágát kutatta. Dogmatikát, etikát, szimbolikát, gyakorlati teológiát. Magas színvonalú, józan ítélőképességről bizonyságot tevő, összegző művei halála után jelentek meg külföldön. Ezzel nem csak a három részre szakadt ország, hanem egész Európa lelkész képzéséhez is hozzájárult. Legtöbbet talán az iskolában a tanítványai, a későbbi lelkipásztorok profitáltak az ő személyiségéből. A harmadik személy Mélius Juhász Péter, kitartás testvérek, az utolsó oldalnál járunk. Mélius Juhász Péter 1536 és 1572 között élt. 1561-ben tűnik szemünk elé, amikor Huszár Gál Debrecenbe menekített, könyv sajtójára támaszkodva elkezdi irodalmi tevékenységét. Az úgynevezett debrecen-egervölgyi hitvallás, amely szinte az élet minden ágáról, tudományáról, területéről szóló álláspontjukat foglalta össze hitvédelmük érdekében, legfőbb szerzői között ott van Mélius. Már ebben a hitvallásban azt fogalmazták meg, hogy nem csupán Krisztus teste és vagy vére van jelen az úrvacsorában, hanem Krisztus személye. Krisztus személye. És a vele való egyesülés nem testi, hanem lelki. Az úrvacsorával kapcsolatos tanításuk szervesen illeszkedik a szerzők megigazulás tanába és krisztológiájába. Teológiájuk gerince az elveszett vagy összetört istenkép kegyelemből való helyreállítása. Testvérek, amiről ma is sajnos olyan kevés tanítás hangzik, hogy ami alapproblémánk, az emberiség alapproblémája, ugye nem az, hogy ritkán van jóra tanítva, vagy nem jól van jóra tanítva, tehát nem egy humanizmus álláspontunk van nekünk, hanem ahogyan ők is tanították, hogy az az istenkép, amivel az Isten megajándékozott bennünket, az összetört. És hogy ezt sehogyan máshogy nem lehet helyreállítani, csak Jézus Krisztus kereszthalála árán. Csak Jézus Krisztus kereszthalála árán. És az úrvacsora és a sákrament, a keresztség is erről szól. Erről szól. Mélius munkássága harca három területre osztható. Hitvita a konzervatívokkal és a luteránusokkal. Az unitáriusokkal, akik tagadták Jézus Krisztus istenségét és a Szent Lelket, valamint a reformáció népének a tanítása. 1561 és 71 között, tehát 10 év alatt 33 nyomtatott mű hagyta el a sajtót, a nyomdát, amelyek közül több nagy terjedelmű alkotás. Tessék belegondolni, testvérek, azok között, a körülmények között nem volt neki, nem tudom milyen program által fejlesztett számítógépes, nem tudom én milyen, hanem dolgozott, és 33 műve jelent meg 10 év alatt, amelyek közül több nagy terjedelmű alkotás. Ezen kívül a hivatalos egyházi kiadványoknak is részben vagy egészben ő a szerzője. Például hitvallások, törvénykönyvek, énekeskönyvek. Egyházi irodalom teremtő tevékenységét látva egy átgondolt, nagyvonalú, újszövetségi ihletésű egyházépítő terv körvonalai bontakoznak ki előttünk. Szinte hitvallásaként értelmezhető az az 1563-ban írt Magyar Prédikáció című műve előlapján olvasható bibliai idézet, amely így hangzott. Mikor egybegyűltök, mindenkinek ti közületek psalmusa, tudománya, nyelvek értése, megjelenése és írás magyarázata vagyon. Mindenek épületre legyenek. Idézet bezárva. A gyülekezeti élet kellékeire utal itt, hiszen ekkor már a tudomány, vagyis a debrecen-egervölgyi hitvallás előző évben már kijött a nyomdából. Ugyanígy a Szegedi Gergely által szerkesztett énekeskönyv is. A nyelvek értése, megjelenése és írásmagyarázata alatt ő a Zwingli, Bullinger és Calvin által is fontosnak tartott gyülekezet építő hármas feladatot jelöli meg, a szentírás lefordítását, a benne foglalt kijelentés tolmácsolását, a hívek életére való pásztori alkalmazását. Méliusnak az evangélium szerinti gyülekezeti életről határozott elképzelése volt. Testvérek, nagyon maiak ezek a kérdések. Ajánlom a testvérek figyelmébe. A hitvallásnak, az énekeskönyvnek és lehetőleg az egész szentírásnak és profétikus gyakorlati igemagyarázatnak a kézbeadásával a maga lábára akarta állítani az egyház minden családfőjét, és így minden gyülekezetét. A nem felülről való szervezéssel, hanem a személyesen tanulmányozott igével, Istennek a család körében való dicséretével folyó egyházépítésnek az igazi református típusa ez. Az egyetemes papság gondolata bukkan itt elő azzal, hogy a legegyszerűbb idézet szintén szegény jámbort, akinek Isten adott ajándékot, azt taníthat otthonában és munkahelyén. Az egyetemes papság gondolata. A magyar reformációnak ez a nagy kaliberű alakja, ez a mélyen biblikus, újszövetségi gondolatokkal bíró lelkipásztor mindössze 36 éves volt, amikor ura és megváltója magához vette, hogy a mennyei kórusban folytassa az ő psalmusát, az ő dicséretét, Isten dicséretét. Kedves testvérek, az előadás eddig tartott. Lehet, hogy kicsit történelem óra jellegűnek hatott a testvérek számára, de azt gondolom, hogy nagyon fontos ismerni azt a környezetet, amiben történt az egész reformáció akkor. Hiszen ha egy picit is nem értjük és nem ismerjük, nem tudjuk hova tenni az egészet. Én három kérdést ajánlok majd a testvérek figyelmébe, ezt még hadd olvassam föl, ez rajta található az összefoglaláson is. Első kérdés, készek vagyunk-e egyházunk bajait és bűneit meglátni az Isten igéjének a fényében? Vagy pedig sminkelgetjük jobbra-balra, adminisztrálgatjuk és írjuk a szebbnél szebb jelentéseket jobbra-balra, és azt mondjuk, hogy ne beszéljünk a bajokról. Készek vagyunk az Isten igéjének a fényében látni egyházunk bajait és bűneit? Készek vagyunk-e a csapásokat Isten bűneink miatti ítéleteként látni? A reformátorok ezt tanították. Ez az első. A második, fontos-e számunkra is az ige, amely egyházunkat, személyes és családi életünket megújíthatja? És a harmadik, fontosak-e nekünk a hitvallásaink, amikért eleink az életüket is készek voltak odaadni? Hát áldott beszélgetést kívánok a testvéreknek. Köszönöm szépen a figyelmet.
Testvérek, elhangzottak a kérdések az előadás után. Nagyon izgalmas kérdések ezek, úgy gondolom, de lehet bármi mással kapcsolatban is kérdezni. Jó lenne azonban ezeknél maradni, mert majd beszélgettünk szünetben is, hogy például a bűnbánat kérdésével olyan nagyon nehéz szembenézni, hogy ilyen csatorna, tévécsatorna, olyan csatorna bűnös, ez a párt, az a kormány, mindenki bűnös, csak azt olyan ritkán hallja az ember, akár püspök, lelkipásztorok, püspökök, esperesek, lelkipásztorok, presbiterek szájából, gyülekezeti tagok szájából, hogy mi, vagy én. Van, hátra van hozzászólás, kérdés.
Én azt gondolom, hogy az első kérdés, mondom, akik a kedvencben az egyházunk bajai külényt meglátni, Isten a fényében, ennek az egyik eredőjét én abban látom, hogy nem.
Igen.
Gondolom, hogy nem. Nem mindig előkép van. Hiszünk Istenben, de nem bízunk igazán egymásban. Tehát nagyon sokszor a bizalmat rosszál a másik emberivel, és azok a fajta belső félelmek, amik ebből, ha én megnyílok, és elmondom a véleményemet, valamiről őszintén, hogy félek, azzal a szándékkal, hogy jobb isnak. És itt kezdődik az, hogy már a gyanakvás, ugye, rögtön rávetül, ha valamivel kapcsolatban megfogalmazok, hogy ez szeretnék nem jó. Itt valami is ember is. Abban nagyon sokszor, nagyon sokan egyfajta más támadást éreznek, és abban a pillanatban leszalad a redő. Akkor már kialakul a bizalmatlan légkör, és bizalmatlan légkörbe nem megy. Tehát, hogyha hiszünk Istenben, és én tudom, hogy te ugyanabban az Istenben hiszel, mint én, akkor mi testvérek vagyunk a hitben, akkor egymás felé bizalomnak kell vetünk. Tehát, ha ezt a lépést nem tesszük még oda mellé, akkor soha nem lesz párbeszéd. Akkor csak egymás mellett való elbeszélés lesz, vagy pedig, igen, sminkelőnek. Adminisztrálgatunk is. Tesztegetjük magunkat szépen, de őszintén nem beszélünk dolgokról, és én úgy gondolom, hogy ez a mai egyházban itt nekünk, ez megkerülhetetlen. Tehát, ha egy Isten úgy kell nyakunk járni, akkor ezt a fajta bizalmi légkört igenis ki kell alakítsuk, mert ha nem tettük, akkor a múlasztatétségű bevezetünk.
Köszönöm, pillanat, Tamás, tessék.
Ezzel kapcsolatban csak arra szeretnék, egy kérdésem volna, akkor mi a teendő, mert nyilván a bizalmatlanság valami tapasztalat alapján alakult ki nagyon sok emberben. Tehát ha egyszer valaki bizalmas volt, és visszaértek a bizalmával sorozatba, mert le kellett élni, nem tudom mennyi éveket, hogy visszaértek a bizalmával, rettenetesen nehéz akkor bizalmat bizalommal lenni más emberekben. És mi ennek az orvossága, hogy ebből a rossz tapasztalat után még újra meg tudjak élni.
Köszönöm. Tamás, és utána Laci.
Hát az első hozzászólással azt hangzott el, hogy ugye ugyanabban az Istenben hiszünk, és mégis kialakul ez a bizalmatlanság. Tételezzük fel, hogy ugyanabban a Szent Háromság Istenben hiszünk. Mégis én azt gondolom, hogy ott lehet a magyarázat ennek a különféle viselkedésnek és nem Jézusi viselkedésnek, hogy egyrészt különböző szinten vagyunk hitben. Ebben a hitben, sőt, még megkockáztatom azt is, hogy nem ugyanazon a szint, nem olyan fontosságot tulajdonítanak a központi személyiségnek Jézus Krisztusnak, mint amilyen kellene nekünk tulajdonítani. Márpedig, hogyha nem igazítjuk életünket Jézus Krisztushoz, nem ő rá tekintünk, akkor óhatatlanul nem valósul meg az igének az a igénye, hogy mi igyekezzünk mi tökéletesek lenni, mint a mennyei atyánk, illetőleg Jézus Krisztus jelenvonásait az életünkben megvalósítani. Tehát itt arról van szó, hogy gyarló bűnös emberek vagyunk, mi mindnyájan, akik itt a egyházban, a gyülekezetben vagyunk, és egyszerűen nem tudunk még úgy viselkedni, és kijönnek ezek a bizonyos óemberi tulajdonságok. Gondolom, hogy egy kicsit ez is lehet a kulcsa, én nem vagyok teológus, de lehet, hogy valahol itt is kellene keresni a dolgot, és még lenne majd egy kérdésem, hogy ugye itt fölmerül a kérdéset, most egyházi szinten kell nézni, vagy csak a gyülekezeti szinten ezt, hogy a képek vagyunk meglátni. Igazság az, hogy az egyházon belül mi van, én azt nem tudhatom igazán. Én elég kicsi figura vagyok az egyházon belül, de itt-ott hallok különböző ilyen, vagy prédikáció, vagy félmondatot, hogy liberálisan képzik a teológusainkat, és hogy már nem is hisznek a feltámadásban, mert Krisztus csak nekik csak egy nem tanítják bizonyos helyeken. Nem tudom, hogy ez tényleg így van-e, de elég szörnyű dolgokat hallottam, meg hogy az egyház vezetésben vannak olyan személyek, akik egyáltalán nem Jézusi lelkülettől és úton járnak. Hát csak ennyit, ez egy elég bonyolult kérdés.
Köszönöm szépen, Laci, és utána Béla.
Talán csak egy gondolattal elhangzottakat bővíteném. Meggyőződésem szerint önvizsgálattal kell kezdeni a történetet. Tehát akkor, amikor én valamilyen hibát próbálok felfedezni, nézzek magamba, hogy állok én ezekkel a dolgokkal. Ugye a sáka meg a gerend a történet, az pillanatok alatt ráragad az emberre, mihelyt valamit akár kérdez, akár mond. Tehát ezt mindenképpen tegyük a központba, és akkor én úgy gondolom, hogy igazából egyetlen egy van, akihez mi nekünk alkalmazkodni és igazodni kell. Ezt mindig szem előtt tartjuk. Volt az előadásban egy nagyon érdekes mondat.
Igen.
Próbálnánk ráültetni a mai mai világunkra. Mi szerint azt hallottuk, hogy a mohácsi csatatéren veszett el az egyházunk feje. Pardon, vezérkara. Valahogy így van. Nézzük csak meg, mit kerestek ott a csatatéren. Illetve, hogyha ott a hely, akkor mostan is ott lenne a hely? Mindenkinek? Köszönöm.
Köszönöm szépen,
Béla parancsolat. Köszönöm, hogy én nekem nagyon bűnvás, és az a hogy a bizalmi légkör az segítheti, vagy gátolhatja annak a hiánya a bűnvállásunkat. Gyakorlatilag azt mondom, a bűnvállás alapján mégiscsak az Istennel van kapcsolatunkon múlik. Tehát egy nagyon bizalmatlan légkörben is azt várja tőlünk az Isten, hogy a bűnvállással kezdjük. Ha rosszul fogják fogadni, akkor is. Tehát azt hiszem, hogy nekünk nem szabad most egyházi szintre hiszem, de akár személyes szintre sem, mert nem tud arra várni, hogy majd ha olyan lesz a média, hogy nem forgatja ki a szavainkat, meg nem használja ki a mi bűnvallásunkat, majd akkor bűnvallás tettünk. Nem. Nekünk ilyen szempontból sem nincs közünk ahhoz, hogy ők hogy fogadják. Tőlünk az Isten várja azt, hogy valljuk meg a bűneinket. Pont. Ha jól fogadják, akkor is, ha rosszul fogadják, akkor is. Az már az ő feleségük, hogy kezdenek velük. És én azt hiszem, hogy sokszor minket elsőbb alakjátok, hogy valahol azért szeretnénk úgy bűnt valahogy megőrizzük a a munkért becsületét. Akár a magam egyéni szintén elmondom, hogy hát igen, követtem el hibákat, följegyeztük 1970-ben egyszer valamit, én is elrontottam, azóta nem, de akkor azért igen. És azért azt várom, hogy mindenki azt úgy, hogy hát igen, igen, lámlám, ő is emberből van, de azért mégiscsak sokkal jobb, mit tudom én. Tehát úgy szeretnénk bűnt valami, hogy valójában ne kerüljünk igazán le. És ez egy megoldhatatlan feladat, én azt mondtam, ha mi ki akarunk állni, akár egyházi, akár gyülekezeti, akár egyéni szinten, és azt mondjuk, hogy bűnösök vagyunk, akkor el kell fordni, és nekik kiforgatják, és rosszul fogadják, az Isten is ezt várja tőlük. Mert csak onnan van tovább lépés. Tehát akkor, ha ezt nem valljuk így, akkor nincs tovább lépés.
Testvérek, a tessék, parancsoljuk.
Próbálok követni folyamatot, ami most már pár év óta elindult az egyházon belül az elmúlt 40 évnek az értékelésén. Hát azt tapasztalom, mondjuk nem tudom, hogy minden forrás, vagy minden momentumot utol tudok-e érni, de már maga ez a tény, hogy olyan nehéz követni, hogy mi zajlik azóta, hogy az egyház elhatározta, hogy tényleg feltárja és történet tudományos módszerekkel értében azt, hogy mi volt az oka és mi a következménye, azt meg látjuk annak, hogy az egyház hát abban a 40 évben úgy szerepelt, ahogy, és hogy lehet-e újat nyitni, anélkül, hogy azt nem zárjuk le, és pontosan egy ilyen katarzisra, tehát akik érintettek akár ilyen mélységben, nem csak magukban az Isten előtt, hanem igenis a közösség, a nyilvánosság előtt is legalább tehát kiadják magukból, ami ha nem hangzik el, akkor ott munkál és továbbra is tontja az egyházat és a hitelességét megkérdőjelezi azoknak a mondatóknak. Tehát ha ugyanazok mondják, akik valami miatt ebben a megtisztuláson nem estek át, és ezt néhányan tudják, néhányan nem tudják, ahol nem lehet ezek újra. Na most én itt látom a bajt, hogy persze különböző szintjei vannak ennek, és nyilván aki felelős vezetője az egyháznak, annak nagyobb a felelőssége, mint a nyájas vezető embernek. A összehasonlítva egy más poszton felfelelődővel. De mindenképpen én itt nagyon, nagyon itt helyén érzem ezt a felvetést, hogy az egyház talán még mindig nem kér a mai magyar református egyház arra, hogy igazán megállít valljon. És hogy ott értelem bevet mindél becsületét lépjük címmel, nem mondja el azt, amit el kéne mondani.
Tessék,
én szeretném megemlíteni, hogy mi is volt a közvetlen kiváltóka a reformációnak, ami aztán nagyon szépen terjedt, és de valójában, hogyha fogják és a medicéhez már vállalta a pénzért, a hatalomért, nem fokozza fel az emberekben azt a vágyat, hogy ez elég volt, de nem mert senki sem tapunk fel kitörni. Tehát, hogyha nincsen Istentől előadott ember, aki a Isten küldött, és egyedül vállalta ezt a harcot, és hogyha nem fokozódik ennyire fel, tényleg ez a, mit mondjak, hogy többnél gondoltam, hogy csak a pénz, a búcsú cédulák, és megjeleknem embereket, és már teljesen elszakadva az Istentől, Krisztustól, akkor hát föl kellett fokozni a rosszat ilyen kiponyasztát, hogy utána jöjjön a Krisztusát. Szóval ez a történelmében többször előfordult, és hát azóta is, és hogy Magyarországon miért tudott a reformáció ilyen szépen hatni, és vállalták az embered, ezt is érdemes átgondolni, miután Magyarország, ahogy elhangzott az előadásban is, a magyar királyok jelölték ki a püspököket, tehát Istvántól kezdve mi nem kötődtünk úgy a pápasághoz, mint a többi bűvéri állam. Tehát mi mindig is önállóak voltunk, függetlenek voltunk, és a magyar király nevezte ki, a szakács magyar király nevezte ki a püspököket.
Bár Róma mindent igyekezett megtenni annak
érdekében, hogy mindig újabb és újabb magyar királynál, még magyar királynál sem tudott beleszólni, tehát azért nálunk ezek az evangéliumhoz való kötődés, és hogy Jézus legyen a középpontban, nem csak középen, de ha nincs Jézus középen, akkor bármilyen, és itt nem csak a felsővezetése, hanem a lelki pásztornak is a felelőssége, hogy Jézus áll középen, az pedig a pénz áll a középen, kezdet szívein minél több egyháztenntartási áruért, tehát a kicsőből induljunk a nagy felé, és akkor a sok kicsi összeadódik, és olyanná válik a nagy. Tehát itt a lelki pásztor ugyanolyan felelőssége van, mint a felsővezetésnek, hogy milyen igényünk, és mi van az mögött, hátam mögött. Illetve a másik nagy felelősség, hogy mit mondok a szószéken, és valójában mit teszek a kerekedeteimmel. Mert hogyha a kettő együtt nem példamutató és nem vág, lennek a szószék, és egész már szeretem, akkor bizony, igen, és akkor már nincs Jézus középpontban. És bizony talánál válik minden, hiteltelené válik minden. Tehát ugyanazok a problémák, mint akkor a 16. század elején, azok megjelennek később is, szinte egy ilyen körforgásként, tehát mondhatjuk azt is, hogy fönt vagyunk, megtisztultunk, aztán lezuhanunk, és ez a mai korban is ugyanígy van, bármennyire tetszik, vagy nem tetszik. És a mai korban is a pénz hatalma, sajnos, ha tetszik, vagy ha nem tetszik, áthatja a világ mindenséget, akármilyen területen vagyunk és nézzük, és ha ezt le tudjuk győzni, és felül tudunk emelkedni, és megint csak Jézus áll a középpontban, és érezzük, hogy bennünk élő Jézus, hiszen azért született le, hogy mindannyian van, akkor jöhet egy megtisztulás, addig nem, szóval inkább is így érzem.
Köszönöm szépen.
Az első és harmadik volt, rendszer sorolgás a templomban járó egyéb, na de babonás, jóshoz jár, akár ez a csillagától, vagy minek hívják, hogy a hasonlóshoz jár, és akkor ennek hol van a bűne?
Ez nem kérdés. Nyakában hordja az ember. Testvére, szóval nem lehet azt, ez ugyanaz a kettőség, amiről tetszett beszélni. Én itt fölírtam néhány gondolatot, hadd szabadjon nekem is reagálni az elhangzottakra, hogy hallgattam a testvéreket, két gondolat jutott eszembe, először az apostolok cselekedeteiben, amikor Péter apostolt hallgatták, akkor az a kérdés merült, hogy hát akkor mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? És ez nagyon jó, ennek én nagyon örülök, amikor eljutunk ide, hogy bajba vagyunk. De most akkor mit csináljuk? Most hogyan tovább? Tehát én azt gondolom, hogy ez mindig az Isten lelke munkája ki, hogy ez fontossá váljon számunkra, hogy Isten mit akar, hogyan lépünk tovább. A bűnbánattal kapcsolatban, testvérek, a bűnbánat kinek szól? Kinek szól? Az Úrnak. Senkinek semmi köze hozzá. Senkinek semmi köze hozzá. Testvérek, mert mi történik a bűnnel, amikor én bűnt tennek? Közém és az Isten közé épültek választok. Hát ez nem a Mari nénire, meg a Józsi bácsira, meg a miniszterre, meg a nem tudom kire, meg a tévécsatorna vezetőjére tartozik, hanem ez rám, és az Úrra tartozik elsősorban. Elsősorban. Tehát a bűnbánatom mindig az Úrral való kapcsolatomat jelzi. És hogy mennyire mély valakinek és mennyire őszinte valakinek a bűnbánata, ez jelzi az Istennel való őszinteségét és őszinte kapcsolatát. A Bibliából ismerünk olyan történetet, amikor ugye Saul király. Sámuel világosan elmondja neked Isten akaratát, amiket ott elfoglalnak azokban abban a csatában, azt hiszem, hogy amellekitákkal, vagy kikkel harcolnak, minden állatot föl kellett áldozni az Úrnak, és le kellett ölni. Na de hát ezek a szép marhák. Hát ezek ugye akkor a vagyont jelentették. Akkor a vagyont jelentették. Hát ezt majd úgy fogjuk az Úrnak szánni, hogy közben mi használjuk. Ugye? És Sámuel elé áll, és nagyon világosan elmondja, hogy védkeztél. És ezért az Isten elvettélem. Akkor Saul jó prédikációkat hallott nyilván Sámueltől, azt mondja, hogy bocsánat, védkeztem. De a nép előtt ne beszéljük erről. Ezt én neked elmondom. De a nép előtt ne beszéljük erről. Maradjon meg a mundér becsülete. És azt mondja Sámuel, hogy semmi között mondtad. És az Isten elvetett téged. És ilyen bűnbánat, ez nem bűnbánat. Ez nem bűnbánat. Semmi között az őszinteséghez. És itt előjön ugye az a kérdés, nem is tudom melyik testvérünk vetette itt föl, hogy követhető, vagy mennyire követhető az elmúlt rendszerben az egyházi vezetőknek a szerepvállalása, vagy nem szerepvállalása, ki mit csinált, mit nem csinált, mi a vélt és mi a valós ebben az egészben. És testvérek, elkezdünk, itt átvettük a világ fiaitól az átvilágítás kérdését, és azt mondjuk, hogy bocsánat, minket ne világítsanak senki, mert mi úgyis tiszták vagyunk. Hát ezt csak a vakember mondja. Mi az, hogy valakit nem lehet átvilágítani? Hát akkor tessék már megmondani nekem, hogy honnét lesz hiteles, vagy mitől lesz hiteles az, amiről beszélünk. Ugye Jézus Krisztus világosságra hívott el bennünket, és ez azt jelenti, hogy az Isten gyermeke világosságban jár. Mindegy, hogy egyszerű gyülekezeti tag, presbiter, gondnok, lelkipásztor, esperes vagy püspök, vagy zsinatelnöke. Teljesen minden. Világosságra hívott, és világosságban kell, hogy járjunk, vagyis átvilágítható kell, hogy legyen az egész életünk. A személyes életünk is. És itt visszatérünk a reformátoroknak a nagy gondolatához, hogy a családfőknek a hitben való megerősítése, kezükbe adni az Isten igéjét, mert ez a zsinórmérték, ehhez szabjátok az életeteket, így neveljétek a gyerekeiteket, és akkor ne. Itt is egy családfő, ott is. Sok-sok családfő elkezdi komolyan venni az Isten szavát, ez szerint élni az életét, tartani a bűnbánatát, nevelni a gyerekeit, szeretni a feleségét, és ezek a gyülekezetbe összetalálkoznak, és mindannyian őszintén az Úrral való kapcsolatokat építik, akkor ott őszinte bizalmas közösség lesz. Na most itt előjön az, amit Tamás fölvetett, hogy tehát azért mi hozzuk a saját természetünket, és hát ezzel ott Pál Korintusban is, hogy én Apollóst hallgattam, tehát Pált hallgattad, hogy is fogalmazódott az meg csütörtökön a meditáción, hogy ez a miénk, ez a tiétek, gyülekezetemben. Ez a miénk, ez a tiétek. Hát bocsánat, nem az Úré. Mi az, hogy az enyém? Meg a miénk. Hát mi a miénk? Tessék már megmondani. Mi van, amit nem úgy kaptál volna? Átvilágíthatóság, családfők megerősítése, ezáltal a családok megerősítése, tehát a társadalmunk legkisebb sejtje, szétesebb sejtje a család. Ha nem fáradozunk azon, hogy a családok újra Isten félelemben éljenek együtt, akkor miről beszélünk? Egy utolsó kérdés, hogy ki kezdje a bűnbánatot? Testvérek, aki hallja, hogy az Úr bűnbánatra hív. Aki meghallja, kezdje el. Testvérek, ha mi arra várunk, hogy majd X elkezdi, Y elkezdi, beszélgettünk itt éppen Béla testvérünkkel arról, hogy jó-e az egész egyház szervezet, jó működik-e, hogy testvérek, ha mi arra várunk, ugye nagyon érdekes volt, én már akkor fiatal lelkészként úgy figyelgettem a dolgokat 88-89-90-ben, elhangzott kedves testvéreink részéről, akik határozottan képviselték az evangéliumot, hogy bűnbánatot kell, hogy tartson az egyház. És akkor volt egy kivárás. És akkor egyszer csak úgy kezdett el fújni a szél, tartsunk bűnbánatot. Tartsunk. Testvérek, bocsánatot kérek, ha én itt kiállok és azt mondom, hogy tartsunk bűnbánatot, és nem azt mondom, amit Béla testvérünk említett a beszélgetésben, hogy akár Nehémiás, akár Dániel. Uram, én és az én atyáim. Védkeztünk ebben. Testvérek, hogyha ez nem belülről, és nem őszintén, és nem önmagamnál kezdem, akkor semmi jobban nincsen elvárni azt, hogy ha megvárom még a testvérem bűnbánatot tart, akkor majd én is, hogyha... Bocsánat, ez politika. Ez diplomácia, ez nem bűnbánat. Ez színjáték. Aki hallja, ne adja át, kezdje el. Kezdje el. Tessék még,
bocsánat. Én úgy értem, hogy arra gondolunk, hogy az elmúlt 40-50-100-50 mennyi időben az egyházmegyei nőket követett el, akkor én nem elsősorban arra gondolok, hogy x püspök úgy be volt tervezve, hanem ténylegesen a presbiter részt gyülekezeti tag is benne volt ez az egyházunk bűnbánatában, én is benne volt. Tehát azt, hogy megkötötte az ember a maga kompromisszumát, mindegyen abban, hogy olyankorban vagyunk, hogy értünk már azért az előző rendszerben, és ugye engem arra neveltek a szüleim, hogy persze járjunk templomba, de az iskolában ezt nem kell emlegetni. Titkos keresztényeknek próbáltam nevelni, ezt is sikerrel tegyük hozzá. Tehát nem tűztem ki a mellemre, hogy én keresztény vagyok, de ebben nem érezte a kérdéseket. Ez is egyfajta bűnbánati ok, hogy így fejezem ki, hogy a magam szintjén ugyanúgy. Tehát az egyházunknak nem a püspökök árulták el a lelkészek, hanem az egész egyháznak minden tagjainak szem én, és aki akkor itt egy gyerek voltam az ifjúságiban, meg voltak a magam bűnei, kompromisszumai, mit tudom, hogy ügyei, és az egész együtt vezetett arra, hogy nem álltunk úgy helyre, hogy helyszínt találni. Mert ha lehet mindenki helytáll, akkor a püspök lelkétek se tudnak abban az irányban menni, de ennek együtt. A másik, ami aztán ténylegesen, mi együtt vagyunk az egyház, nem a püspök az egyház, és nem a lelkét az egyház, de mi vagyunk az egyház, meg akárki a harmadik sor szélén az Isten tiszteleten. Tehát ténylegesen én azt hiszem, hogy nem szabad arra korlátozni, hogy majd valaki azt mondja, hogy hát kiderítjük, hogy X-Y püspöket egy bejegyzetet. Hát lehet, hogy most lehet, hogy nem tudom. Az az ő bűne, ami része a közös bűnünknek, hogy ő veszedzett lehetett, de nekem is megvoltak a magam, és mindenki megvoltak a magunk bűnei. Az, hogy ide vezett a helyzet, azt mi csináltuk. Tehát mindig, ugye szoktunk, most bocsánat, kérek a kifejezésére, szoktunk nyakunk, négy a fiatalok nincsenek közöttünk. Miért? Mi nyaktunk? Egy pont. Most durván fogalmazok, mi vagyunk az a generáció, kérdezik, őket neveltünk, vezetünk, a fiatalok a példáját látták. Aki nincs itt az részben, miattam nincs itt. Kisebb vagy nagyobb részben. Azt, hogy gyerekem, keresztfiam, unokaöcsém, mit tudom én ki, ha én olyan példát mutatom, akkor jobb esélye mit lett volna. És erről nem az X-Y-on püspök tehet, aki esetekben volt szervez, vagy miért. Tehát én ezt is beleértem a bűnvallal, az egyházunk bűnvallásába.
Testvérnek nagyon érdekes a még egy gondolatot szakadni, fölvetni a harmadik kérdéssel kapcsolatban, hogy bűnvallásaink. Ma egyre többet hallunk arról, hogy már nem fontosak a hitvallásaink, nagyon szépek azok, meg nagyon kellettek azok akkor, abban az időben, de ugye most már kompromisszumokra törekszünk, a békesség a fontos, a mindenkivel való együttmunkálkodás fontos. Testvérek, nagyon érdekes azt figyelni, azt nézni, hogy hallottam egyszer nemrégen egy tanulmányt erről, hogy a különböző közösségeket és egyházakat vizsgálták meg, gyülekezeteket is, és minél lazábbra engedték a gyökrűt, annál könnyedebb, nem csak hogy könnyedebb volt, de annál könnyebben bomlott föl az a közösség. És nem is volt igazán összetartó ereje. És minél komolyabban vettek bizonyos dolgokat és tanításbeli kérdéseket, annál szorosabban tartottak össze, és annál inkább egymásnak válnak vetve harcoltak és küzdöttek sokkal tovább, mint a többiek. Biztos ismerik a testvérek, szintén csütörtök este beszélgettünk róla a vizitáció alkalmával, hogy egyre többen fedezhetők föl a gyülekezetben olyanok, akik nem vállalnak semmiféle elkötelezettséget. És én most itt elsősorban nem arról beszélek, hogy mennyit fizettek. Azt mindannyian tudjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház törvény szerint ott lehet teljes jogú egyháztag, aki a gyülekezetnek az anyagi terheit is fölvállalja. Méghozzá nem csak úgy, hogy a persejtetet, hanem hogy a nevét adja hozzá. Vagyis elkötelezi magát, igen, én ide tartozom. És ugye egy családban nem csak azért fontos tartozni, hogy ott a családnak az örömeit kapjuk, hanem ott mi adunk is, nem? Ott mi adunk is mindannyian. Na most, hogyha mindenki azért akar jönni a gyülekezetbe, hogy mit lehet itt kapni, hát az a gyülekezet megnézheti magát, nem? Az a gyülekezet, hogy mondjam, nincsenek elkötelezett, nagyon kevés, tessék megfigyelni. Egyre kevés, igen, nagyon szeretünk idejönni, ez egy, bocsánat, tök jó közösség. Szeretünk idejönni. De hogy elkötelezni magunkat, ott nem. Tehát az elköteleződés. A testvérek, az Úr, a szövetség erről szól, ugye, a keresztelés is, az Úrvacsora is arról szól, hogy Isten elkötelezte magát mellettünk Jézus Krisztusban. Hát mi meg azt mondjuk, hogy Uram, hát áldjál meg bennünket, de én nem kötelezem el magam. Ez milyen szövetség? Sem, ez nem szövetség. Ez kiszipolyozása mindannak a jognak, amit Isten képített. És hadd mondjam azt, hogy nagyon-nagyon fontosak a hit vallásaink. Szóval én tudom, hogy nem feltétlen vagyok népszerű ezzel a véleményemmel. Ökumené ide vagy oda testvérek, miközben a római katolikusok kőkeményen tartják magukat a hit vallásaikhoz. Kőkeményen tartják magukat a hit vallásaikhoz. Mi minden további nélkül feladunk adott esetben minden. Szóval ezt is végig kellene komolyan gondolni, hogy mi lesz ennek a következménye. Én nem vagyok híve annak, hogy háborúzzunk egymással. Én nem erről beszélek. Hanem arról, hogy elkötelezettek vagyunk a hitvallásaink iránt, vagy nem.
Az előbb például még hozzátenném azt is, hogy múlt Debrecenben a kárlista Rómában.
Igen.
Olyan egy bűn mondta, hogy belem gyógyul a katolikus templom.
Igen.
És a lelki pártozatát, az, hogy Isten nem tett különbséget. Hát nem? Ezért megpróbálom a Kovács azért. Most az álmat se tartanám, hogy te nem vagy reformáltat, te ne így.
Nem?
Kérdem, amit a végén mondtál erről az ökumenizmusról, én arra gondolok, hogy természetesen nem arra való ez az ökumenizmus szerintem egy hívő, egy református hívő számára, hogy feladja a hitvallásra és tanbeli dolgokat, tényezőket, hanem arra, hogy ha már egy ilyen helyen megjelenik, akkor hirdesse a tiszta igét evangéliumot. Tehát én úgy gondolom, hogy ha nekem lehetőség van arra, hogy egy római katolikus egyénnel találkozza, akkor természetesen, itt most mondom, jó értelemben a diplomáciai kifejezés, nem egyből neki a falnak, és azért Jézus Krisztustól tanúbizonságot teszek neki, hogy ő a megváltó, ő az egyedüli út, stb. És akkor erre az egyre szerintem nagyon jó, mert egyébként a római egyház mire törekedik, hogy beolvasszon bennünket, bekebelezzen bennünket, ez szerintem még a vak is látja, csak az egyházunknak bizonyos vezetői nem látják. csatolok vissza arról, hogy nekem sok információm nincsen erről, de ezekből a tényekből, néha református újságban is megjönnek olyan dolgok erre az újságról, hogy arra következtetek, hogy valami nincsen rendben az egyházunkban.
Igen. Én tudok. Köszönöm szépen.
Tessék! Azt kérdezem, hogy Kárpányi felléptet a bűnösszöd elköltszereztéggel, és nem tudok megtenni. Én úgy veszem észre, hogy itt a mi egyházunkban állandók a pozitívumokat emlegetik, és azt gondolítják ki, hogy ami jó az egyházban, azt propagálják, menetelik, kommunikálják, de azt nem látom elég markánsan, hogy bármely igazságtalanság vagy bűn ellen komolyan szóltani álljanak, hogy nyilvánosan fellépnének ellene.
Én magam egyébként azért örültem annak, hogy most az egyház történet került egy kicsit a egyetlánban, és ugye a magyarázásban ki is hangsúlyozott az ebben része, hogy azért ezek példaértékű dolgok. Hogy emberek tényleg, ha kell, az életüket adták azért a hitér, amiben az Úristen egyet megszólította, amit jó Sándornak, hogy megragadott a Krisztus, és itt vagyok, és az övé vagyok. És már nincs más lehetőségem, csak az, hogy ott állok, ahol engem állított. És hogyha kell, akkor az életem árán, és hűséges vagyok, és engedelmes vagyok, és alázatos vagyok. Tehát abban a nagyon nehéz helyzetben, ahol engem az Úr helyezett, annak oka van, és ott nekem egyetlen egy lehetőségem van, hogy hűséges vagyok. És ez a fajta helytállás, ez akarjuk, nem akarjuk, ez ma is működik. Bízmete, működni kell. Itt akkor vagyok igazán a Krisztusé, hogyha abban a nehéz helyzetben, amit engem állított, abban is egy dolgot nincsenek Isten, én úgy gondolom, vérnös elvárásai velünk szemben, de a hűségünket azt kéri, azt elkéri, és ezt tudjuk adni. Ezt tudjuk adni, vagy nem adjuk. Tehát ez már ugyan személyes elkötelezés, vagy döntése kérdése, hogy adjuk el a hűségünket, vagy kisúgnak a dolgalatban. Már keresztén vagyok el, azért mindent mégse. És akkor abban a pillanatban, hogy az életemnek van egy olyan szegmense, ahol nem az Úr az Úr,
és
a vége a történet.
Igen. Köszönöm szépen, teljesen megtettél.
Így visszatérve a jogok előtt a kötelességekre, döbbenet volt az, hogy például ugye most folyik az alkotmányozás, de egyáltalán feltemető volt ilyen kérdés, hogy a jogok mellett a kötelességek szerepeljenek az alkotmányban. Tehát, hogyha összességében nézem, világi szinten nézem, a történet az, mert hát ugye a kötelességeink az mindig is természetes volt, ami ott a világi szemben az ember, hogy kötelességei vannak elsősorban, és jogai vannak. Amit így feltenni egyáltalán felvetődhet a kérdés, a 20. századtól kezdődik fel, hogy csak jogaink vannak, nincsenek kötelességeink. És ez átszállt az egyházban is sajnos, hogy oda is bemélyhelyeződő. Tehát ugyanúgy a kötelességünk és a jogaink együtt kell tartanak. Hiszen a hitvallásaink nagyon-nagyon fontos, hogy a vállaljukat fejlesztjük, ugyanígy is csapatkozom Tamás mondatáihoz, hogy mennyi helyzetben a vállalnunk kell. Ez nem jelenti azt, hogy már nem mondhatok meg, de én ott vállaljam. És hát valójában ez is csak érzés, hogy mi ezt vállaljuk, és tudjuk, és teljes életet élünk, ami a jogok és a kötelességek, hát előre mondom, a kötelességek és jogok van. De egyiket sem szabad elszúrozni, csak abban az irányba jönni, mert ez a saját érdekembe, ez teljesen mindegy állam, vagy egyház, vagy kis közösség, egyházközségről van szó. Tehát mind a kettőnek, és mindenki érezze, hogy ez belülről jön, hiszen Jézusi ígérkezésből.
Köszönöm. A hitvallásunk az alkalmazására. Az azt, hogy nagy tisztelet, és úgy töltjük, hogy a fontos dolgokba egyetett, egyetértésedre. Az Isten, a Jézus Krisztus előtt. Hogy a kis dolgokban, mit úgy, most az evangélikus, az ostját, az megértés. A más dolgokban pedig
Őszintén mondjuk meg, hogy nem olyan könnyű a bűnbánatot tartani. Én nem tudom, hogy a testvérek közül, akik házasságban élnek, mikor kértek bocsánatot a házastársuktól, nem olyan egyszerű lenne. Nem olyan egyszerű lenne. Az ember abban mindig egy kicsit belehal, igaz? Mindig ezt, vagy bárkitől bocsánatot kérünk. Abban az óemberi természetünk mindig belehal. Mert nem nekem lett igazam, mert be kell ismerni, hogy elrontottam, be kell ismerni, hogy nem csupán elrontottam, hanem bűnt követtem el, és ezt az ember mindig igyekszik. Hát tessék megnézni Ádámot. Isten számon kéri, és mi az első válasz? Nem én, Éva, akit te adtál mellé ráadásul. Ugye? Éva meg rögtön azt mondja a kígyót. Ez meg. Az ember mindig igyekszik kibújni a bűnbánat elől. Tehát egyrészt nagyon fontos, hogy a bűnbánathoz, hogy hangozzék világosan, hogy Isten érte, hogy a bűn az bűn. És Isten nem hunyt szemet, se kis bűn, sem a bűn fölött. Nem, és nincs ilyen, hogy ez bocsánatos bűn. Ez egy katolikusoktól átvált hazugság, nevezük nevén, ez hazugság, nincs kis bűn, nagy bűn, meg bocsánatos bűn. Van bűn, ami azonnal falat épít közé, és az Isten közé, meg az embertársai közé. Tehát kell, hogy hangozzék az Isten világos ítélete, és ebben azt gondolom, hogy óriási munkája volt az Isten szent lelkének, hogy az elkötelezett reformátorokat erre buzdította. Én nekem nagyon tetszett, nagyon-nagyon tetszett. Én most ebben kínlódok, és szerintem nagyon sok lelkész ebben kínlódik, hogy ma hogy lehet gyülekezetet építeni. És arra jöttem rá, hogy ezek a reformátorok örök érvényű tanítást mondanak. Ugye 2007-ben John Stottnak megjelent az elkötelezett evangélium iránt elkötelezett John Stottnak megjelent a könyve, amely a 90-es évek végétől 2005-ig több nagy ilyen tanulmányt dolgozott föl, vagy ennek kapcsán születik, és ismerteti, hogy minden szerte a világon, még az Egyesült Államokban is, ahol születnek meg a gyülekezetek, minden kínlódnak a gyülekezet építéssel. És azt gondoljuk, hogy majd mi most föltaláljuk a spanyol viaszt, hogy most ezt csinálunk, azt csinálunk, amit csinálunk, tessék meg nézni a reformátorok, mit csináltak. Családtőket megerősítették. A családokat helyreállították. De ehhez kellett az, hogy határozottan és kőkeményen beszéltek a bűnről. És sokkal egyszerűbb, mondjuk meg őszintén, sokkal egyszerűbb a magunk közegében, most kikik gondoljon bele, a magunk közegében azt mondani, hogy te aranyos vagy, most mit vállaljam én föl annak a ódiumát, hogy most megharagudjon rám, vagy félreértse, vagy nem tudom, hát testvérek, itt megint az a kérdés, hogy most mi kinek számolunk el? Magunknak? Vagy majd mit tudom én valakinek, hogy azért mi békességben jöttünk mindenkivel, soha nem mondtunk, ami megbántotta volna a másikat, hát Jeremiás mit csinált? A profiták mit csinált? A testvérek Ézsaiás kettékűvé tették. Nem volt egy olyan vidám való. Nem volt egy olyan vidám való. Azt az Ézsaiás profétát, aki a királyi udvarban neveltetett és dolgozott 40 éven keresztül. Kettékűvé szelik élete végén. Ezzel fejeződik az élet. Ezt azt mondjuk, hogy kezdő mese nincs. Itt önbánatra azt tud hívni, aki maga is tartott bűnben. És ezért menekülünk mi. Én azt gondolom, testvérek, hogy mindannyian, és a lelki pásztorok is, nem másért. nekem volt olyan egy olyan társam testvérnek, aki elmondta, hogy nem vettek fel a belvére, könyvtárszakra akartam menni, eljöttem ide végül, és ez is egy felső fokú érettséget ad. Na most őtől mit tették már? Nagyon kedves, aranyos valaki. Hála Istennek nincsen gyülekezetben, de van, aki abban van. Beszélgettünk itt a szünetben arról, hogy nagyon-nagyon komolyan meg kellene rostálni, és most sincs túl sok lelkipásztor, de lehet, hogy fele annyi, vagy negyede annyi lenne, de lehet, hogy ez kevesebb több lenne. Elszaladt az idő testére.
Igen.
Nem annyira fontos igazából itt előkerült többször, hogy az repertoárunk legalább olyan keményen harcol az luteránusok ellen, mint a katolikusok ellen. Úgyhogy akkor ma már a luteránusok cimboráknak számítanak, most ilyen balkonvencióval szólva. Vettem itt meg a listetiszteleten, ahol mondják, hogy látom, hogy evangélikus, tehát keresztek a kritikában, sőt, ez itt ott a túlvacsorát, még 70 körül vettem valahol a Balaton mellett, hogy a lelkét megkérdezi, kenyérrel vagy ostyával, és azt szerint adta. És tehát, hogy akkor most honnan hova fejlődött? Akkor arra szerint érdemes volt ezt a harcot lefolytatni?
Mindenképpen érdemes volt, tudnék a...
És ma nem kéne folytatni tovább, hogy hol voltunk meg a... Igen. Hol váltunk meg az élet?
Nagyon röviden és nagyon egyszerűen azt tudjuk mondani, hogy a katolikusok és a reformátusok között valahol félúton megálltak a literálisok. Ez sok mindenben kiutatható. Sok mindenben kiutatható. Az 1800-as évek, de utána jött az ellenreformáció. És azért mondjuk meg őszintén, hogy az ellenreformációban a protestánsok mégiscsak összeszorultak. És kellett, hogy egymásra találjanak. Jó, már az 1800-as évek nem teljesen erről szóltak, de azért valahol mégis ennek a nyomait hordozták. Hát most, ha belegondolunk abba testvérek, hogy Pázmány Péter azt írja, hogy 1590-es években az ország lakosságának a 90%-ánál több a protestáns, és most pedig 20-25% a protestáns az országban, akkor hol vagyunk? 1800-as évek végén, pontosan nem tudom mikor, létrejött egy szerződés, amely a református és az evangélikus, tehát az evangélikus és a református egyházak között, amely gyakorlatilag elfogadja, nem fogom tudni a hivatalos nevét, de az a lényeg, hogy vehetünk úrvacsorát, ők is vehetnek nálunk úrvacsorát, mert valahol azért mindannyian ugyanarról a forrásról beszélnénk. És én nekem az nagyon tetszett azzal, fejezem be, illetve majd egy igével hadd fejezem be az együttlétünket, hogy 2000-ben vagy 2001-ben, amikor a világ találkozó volt itt a Fradi pályán, engem nagyon megdöbbentett, hogy országunk akkori, illetve jelenkori miniszterelnökének kellett kimondani azt, hogy milyen református egyháznak a hivatása. Nem tudom, hogy ki volt ott a jelenlévő közül, vagy ki emlékszik erre, hogy önök megtalálták a forrást. Tessék tisztán tartani a forrást. Miért neki kell kibondani? Miért nem egy közülünk való presbiter, vagy lelkipásztor, vagy püspök, vagy ki mondta ki ezt, de gyakorlatilag a lényeget fogalmazta meg. A mi feladatunk tulajdonképpen, miután visszataláltunk az igéhez, Jézus Krisztushoz, ezt a forrást tisztán tartani és tisztán adni tovább.
Hál' Isten, hogy ilyen miniszterelnök van.
Na most ugyanabban. Testvérek, még egy mondat, hogy én hadd kérjem azt, hogy nem haszontalan a presbiterekért, a lelkipásztorokért, a testveresekért, a püspökökért mondott imádság. Ezt én magam is megtapasztaltam, nekem volt olyan lehetőségem, hogy egy óra után beszélgettem egy alkalommal a zsinat akkori elnökével, és tényleg azzal az imádsággal mentem be, hogy hát ilyen mezei gyalogpak olyan ritkán beszélhet őszintén négy szem közt itt vezetőbe, az adja meg Isten azt, hogy tényleg egy őszinte beszélgetésünk legyen, és akkor én elmondtam már, hogy nem, ahogy én is csak azt látom, hogy te vagy a felelős azért, hogy kikerülnek be, kikerül be a teológiára, és kikerül ki. És hogy mi van az esperesek lelki állapotával, a lelki pásztorok lelki állapotával, testvére, az elvárások megvannak. De tessék mondani, hogy ki az, aki értük imádkozik. Én nekem nagyon sokat jelentett, egyszer Hollandiában láthattam, hogy meghíváson voltunk kint, mielőtt a lelkipásztor fölment volna a szószékre, a presbiterek imádkoztak érte, ott hárman megálltak az urasztára, ott az egyik ülekezett, imádkoztak érte, utána két fogással bocsátották föl a lelkipásztort a szószékre. De nem egyedül küzdött ott, te minket képviselsz ott fönt a szószéken, és mi veled vagyunk, elmefele is miközben te ott bírkodol. Nagyon fontos. És nem haszontalan. Mit olvastunk ma reggel az Ószövetségi ige befejező versében? Ne tegyétek tisztátalanná azt a földet, ahol laktok, és ahol én is lakodom, mert én az Úr Izrael fiai között lakodom. A testvérek, olyan jó, hogy mi nem embereknek számolunk el, nem embereknek tartozunk, hanem az Úr közöttünk lakik. És ha mi ő előtte és ő vele vagyunk, végezzük a feladatunkat, akkor ő meg fogja áldani a munkánkat. Hát várja is meg. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk Istenünk, szeretünk kibújni a felelősség alól, pedig tényleg nagyon őszintén azzal kell kezdenünk, hogy bizony nagyon sok mindent elrontottunk. Talán azzal, hogy elmulasztottunk dolgokat, nem vállaltunk föl téged, nem volt olyan fontos a te igéd, nem volt olyan fontos a te személyed, Jézus Krisztus. Inkább megalkottunk, inkább toleránsak voltunk. Kérlek, Uram, hogy tegyél bennünket személy szerint mindannyiunkat a magunk helyén áldott eszközeiddé. Ott, hogy merjünk a te világosságod elé odaállni, amely leleplez bennünket is, amely megítéli az életünkben a bűnt, és amely megítéli presbitériumainkban, lelkészi karainkban, espereseinkben, püspökeink életében, amely megítéli a bűnt. Hadd kérjünk ilyen világos igét tőle, megszólító igét. Ragadj meg bennünket is, Urunk, és ne engedj el. És ne engedj el, újra kérjük tőled, hogy mi hadd maradjunk hűségesek hozzád. Hadd legyen a legfontosabb számunkra a te személyed és a te igét és a hitvallásaink, Urunk, amikért elődeink életüket adták. Kérünk, Úr Jézus, hogy akiknek a hite által építettél ma is bennünket, legyen áldott az ő életükért a te neved, és tegyél bennünket is, mindannyiunkat olyanokká, akiknek az életét érdemes követni, mert mi téged követünk. Hallgass meg bennünket, és állj meg minden gyülekezetet, ami egyház megyénkben, minden lelki pásztort. Imádkozunk a holnapi ige hirdetésekért, Úrunk, hogy hadd bontakozzon ki a lelki pásztorok előtt a hirdetendő ige üzenete, mondani valója, és te magad szólhass a prédikáción keresztül, és újíthass meg lelki pásztoraink és mindannyiunk életét. Külön kérünk azokért a helyekért, ahol holnap úrvacsoraosztás is lesz. Hadd találkozom mi Jézus Krisztus veled, hogy te építhess, megállhass bennünket, és hadd folyjon az egész életünk előtted. Hallgass meg bennünket, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, édesatyánk. Amen.
Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyának szeretet, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.
Amen.
Köszönöm szépen, hogy megállt is. Egy hét gondolatot még. Tehát a következő alkalom május 7-e Takaró Mihály tart előadást, és ez egybe lesz kötve egy lelkész gondnoki találkozóval is azért, mert készülünk ugye a presbiter választásra. Ott direkt kérdéseket lehet majd feltenni, egyáltalán ennek a menetével kapcsolatban lehet információkat begyűjteni. Tehát lelkész gondnoki találkozó is lesz a 5-ból 7-ig, ugyanitt, és az előadása természetesen meg lesz tartva. Úgyhogy köszönöm szépen a megjelenést. Még egy dolog, Pestideg úton holnap a Szent Korona tannal kapcsolatban lesz egy előadás. Zsinszki János professzorunk fogja tartani, úgyhogy akinek van ideje, az jöjjön és hallgassa meg egy
tartást.
17 órakor. 17 óra, vasárnap 17 óra. Jó? Köszönöm szépen, Ádám, köszönséges, köszönjük, hogy ezt igen
találkozunk.
Na most nem lesz, hanem 5. hó 7. Jó, mert sajnos itt körülbelül a 16-ai rendet.
Nem, igen, nem tudom, hogy kapcsolatban lehet.